Minden szombaton és vasárnap 10 órakor Urmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Ez a Turmix közérdekű szolgáltató jellegű magazin műsorunk 10 óra múlt 5 perccel 2014. március 1-e van, és a következő témákkal várom Önt is, Vörös István főszerkesztőnk nevében ide az FM 100-ra. Nézzük a témákat Dióhéjban. A Kalocsai Könyvtárban működő Babamama klubban nem csak szülők és apróságok találkozhatnak, játszhatnak együtt, hanem hasznos ismeretekkel is gazdagodhatnak a szülők. Az egyes alkalmakkor meghívott szakemberek közreműködésével tárgyalnak meg egy-egy témát, amely a klubba járókat leginkább foglalkoztatja. Ilyen a gyermekkori szorongás is, hogy ez pontosan mit jelent, hogy mit kell tudnunk a jelenségről, és hogy hogyan kezelhető az, arról a klubba meghívott előadójával, dr. Lázár Terézia ifjúsági főorvos pszichoterapeutával beszélgetünk műsorunk legelején. A biztonság, illetve a biztonságérzet egy szavakba ugye nehezen önthető, bocsánat, de mégis többé-kevésbé valamennyünk számára ugyanazt jelentő érzés vagy éppen állapot, hogy ezt miként lehet számszerűsíteni és adatokba foglalni a lakosság biztonságérzet javításáért, milyen erőfeszítéseket tettek a rendőrei, arról Dávid Károly, a rendőrdandártábornok, a Bács-Kiskun megyei rendőrkapitányság vezetője szól rádiónknak.
A közterületen elkövetett bűncselekmények száma jelentős mértékben csökkent Kalocsa illetékességi területén. Ugyanakkor a kollégák munkáját dicséri, hogy a nyomozás eredményességet tovább tudták javítani, meghaladja az 56%-ot, ami megjegyzem, meghaladja a megyei átlagot is.
A farsangi időszak jeles népünnepije bátyán a Préló, ugye, amelynek idén is a faluház adott otthont. A mulatságon meglepetésekből, illetve prominens vendégekből sem volt hiány, mesélte a Korona FM 100-nak Anisics Ferenc, a szervező horvát nemzetiségi önkormányzat vezetője. Jelen volt ugyanis az új, megbízott horvát főkonzul, aki köszöntő beszédében örömmel emelte ki, hogy a hagyományőrző programra fiatalok és idősek egyaránt ellátogattak a rendezvényre bátyára.
Rengeteg fiatal, amit külön meg is említett, hogy nagyon örül, hogy ennyi fiatal van itt, ugye, mert hát a fiatalok azért viszik táncba is, meg mindenbe a tüzességet, vagy hogy úgy mondja.
Erről többet tehát itt a Turmixban hallhat, ahol komoly, illetve könnyed témákkal várom Önt is.
Only one, the 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 only
válaszolt itt a Korona FM 100-on. 10 óra múlt, 10 perccel lesz pedig a Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsorunk. Vörös István főszerkesztőben tartson velem ebben az órában én is, hiszen nagyon komoly és nagyon érdekes témával fogunk kezdeni a mai napi műsorunkban. Kisgyerekes szülők is mindazok figyelmébe ajánljuk a soron következő beszélgetést, akik nem voltak ott a Kalocsai Babamama Klub összejövetelén, amelyek a gyermekkori szorongás jelenségéről beszélgettek akkor apukák és anyukák a meghívott szakember közreműködésével. Ezt a szakembert most pedig személyesen köszönhetem itt a stúdióban. Itt van velünk ugyanis dr. Lázár Terézia, ifjúsági főorvos, a pszichoterapeuta, akivel körbejárjuk akkor ezt a témát. Kellemes és szép napot kívánok, üdvözlöm!
Én is szép napot kívánok a kedves rádióhallgatóknak és önnek is.
Bár nagyon-nagyon nehéz témába vágunk most bele, ugye a gyerekkori szorongásba, egy kicsit mindjárt a fogalmakat tegyük tisztába az elején. Mit is jelent ez a szó, hogy gyerekkori szorongás?
Hát azt hiszem, hogy nem feltétlenül csak így kell megneveznünk, hogy gyerekkori szorongás, mert a szorongás az minden életkorban jelenlévő jelenség, és a definíció is lényegében mindenkire vonatkozik, tehát a stresszre adott ingerek közül, válaszreakciók közül az egyik típus. Ugye többféle stresszinger érhet bennünket, és hogy mi arra hogyan reagálunk, az a válasz nagyon sok mindentől függ. És ezek közül az egyik a szorongás. Egyik válasz a szorongás, de ilyen a félelem, az ijegység, vagy ilyen a teljes visszahúzódás, lebénultság, vagy hogyha tartósan fennállnak a stresszek, és nem megfelelően kezelik a stresszt, akkor ugye depressziós lesz, vagy hasonlóan a stresszre adott válaszreakciók, a különböző pszichoneurológiai tünetek, tehát ezek a szívszúrás, leizzadás, légzés problémák, hasfájás, stb. De ugyanide soroljuk a különböző teljesítményzavarokat, viselkedés teljesítményzavarokat, amelyek ugye különböző érzelmi állapottal járó változásokat, de a tartós stresszek azok kikezdik a testi egészségünket is, és pszichés eredetű testi problémáink, betegség, tünetek lesznek, amit nagyon nehéz az emberekkel elfogadtatni, hogy nem szervi betegségről van szó, hanem az esetek legnagyobb százalékában is, gyerekkorban is főleg ezekre kell először gondolni, valamilyen lelki háttere van, pszichés háttere van annak a problémának. És hát minél tartósabban, minél régebb óta állnak fenn ezek a nem megfelelően kezelt stresszek az életünkben, stresszhatások az életünkben, annál inkább ilyen pszicho-neuro-immunológiai betegségekkel fogunk találkozni. Hát ilyenek ugye például az allergiás betegségek, aminek nagyon sok formája van, a cukorbetegség.
Ezek mind pszichés tehát kialakulhatnak valamilyen pszichés stressz helyzetből?
Okokként és fenntartó tényezőként is nagyon nagy szerepe van a betegségek lefolyásában, akár jelentkezésében, tehát hogy mikor jelenik meg az az adott betegség a pszichés tényezőknek. Tehát mondjuk, hogy mikor lesz egy nagyon súlyos infekciója egy gyereknek, tehát mondjuk egy mononukleózissal járó, hogy az egész torok begyullad, tüszős mandula gyulladás, stb., hogy pont mikor lesz ez a betegsége, az szorosan összefügg azzal, hogy milyen az immunrendszernek az épsége, frissessége, sérülékenysége, és amikor lelkileg mélyponton vagyunk, akkor sajnos az immunrendszerünk meggyengül, és ilyenkor leszünk fogékonyabbak. Tehát a gyerek például szülő elválik, egy hónappal utána nagyon súlyos, heteken keresztül elhúzódó ilyen mononukleózisa lesz a gyereknek, vagy olyan bélgyulladása, ami ugye ilyen krónikus lefolyású bélgyulladás, ugyanilyen eredetű problémák a kolitis ulceróza, tehát akár a vastagbélnek, vagy a vékonybélnek, a krónbetegségnek, ez a krónikus gyulladásos betegsége, de a daganatos betegségek is, akár gyerekkorban, akár felnőtt korban. De menjünk egyszerű problémákra, a vérnyomás, a magas vérnyomás problémákra, vagy a krónikus fejfájásokra, hasfájásokra. Tehát ugye nagyon sok következménye van annak, hogyha nem tanuljuk meg, akár gyerekkortól kezdve a stresszek megfelelő kezelését. Tehát én az egész szorongás problémakör ugye legfontosabb alapjának azt tartom, hogy tanítsuk meg az embereket, felnőtteket is, a gyerekeket is, arra, hogy mi a stressz az ő életében, azt felismerni, hogy azokat hogyan lehet kivédeni, tehát megelőzni, mert ugye nem kell feltétlen fejjel menni a falnak, egy csomó helyzetet el tudnánk kerülni, illetve tanítsuk meg a gyerekeket különböző stresszel való megküzdési módszerre.
Most egyet már megemlített, akkor, amikor például a szülők elválnak. Ez ugye stressz helyzet. De milyen stressz helyzettel találkozhatnak még a gyerekek?
Hát ugye alapvetően stressz nélkül nem tudunk élni, tehát ugye az életünkben vannak az úgynevezett fiziológiás stresszek, keljáró életszakaszok. Most vegyük egyszerűen csak a szülést, tehát a születést, hogy pontosabb legyek. Most induljunk el egészet előről a születést, aztán például az anyáról való leválasztás, tehát amikor a táplálkozással az anyatej, a szopás befejeződik, és elkezdődik a mesterséges táplálás. Tehát, hogy pszichésen a gyermek ezt hogy éli meg? Ezek fokozatos leválások az erősen kötődő anyáról, vagy amikor elkezd járni önállóan, és távolodik, időben is többet van távol a szülőtől. De vegyük azt, amikor az én tudat kialakul, ugye 3 éves kor körül, hogy hogy éli meg önbennek, már kialakul egy kis énkép önmagáról, és hogy ez elfogadó, vagy nem elfogadó. Alulértékeli magát, vagy esetleg túlértékeli önmagát. Ezek már alapjai a későbbi lelki folyamatoknak.
Ez tehát az óvodában és az iskolában is ugye nagyon fontos, és megmutatkozik.
Pontosan így van, tehát az első problémák már ebben az időszakban jelentkezhetnek. Ugye a 3 éves kor alatt általában úgy mondjuk, hogy ilyen regulációs zavarokról beszélünk, tehát ott nem azt mondjuk, hogy szorongásos állapotban van az a pici csecsemő vagy gyermek, hanem azt mondjuk, hogy ilyen szabályozási zavarok, tehát ez különösen a megnyugtathatatlan vagy nehezen megnyugtatható sírás vagy evés problémák, ugye, aztán az alvás zavarokban nyilvánul meg, most akár a pici csecsemőt nézzük, akár egy tipegőt, leggyakrabban, de a különböző mondjuk emésztési problémák, fejlődési problémák, tehát a testi, lelki, pszichomotoros fejlődés a gyermeknek, hogyha kicsit lelassul, vagy elmarad, vagy megáll, akkor a mögött mindig keresni kell, hogy milyen kiváltó oka van. És általában a legnagyobb probléma, és egy kicsit utalok arra, hogy ugye meg kell tanítanunk a gyerekeinket a stresszek, a helyzetek megfelelő kezelésére, megértetni vele, hogy vannak dolgok, amik nélkül nem tudunk élni, és azt, hogy kell leküzdeni, azt megtanítani. A másik pedig, hogy a nagyobb feladatoknál hogy közeledjünk, és hogy próbáljuk ezeket kivédeni.
Mit kell a szülőnek észrevenni? Mit kell figyelni a gyerekem? Például, hogyha elkezdődik az iskola, ugye egy új helyzetbe kerül a gyerek, vagy amikor óvodába jár, szintén egy új életszakasza kezdődik. Nyilván stressz helyzettel jár. Mit kell egy szülőnek figyelni a gyereken ilyenkor?
Hát alapvetően a legfontosabb, a megelőzéssel indulva, hogy fel kell készíteni. Tehát nem elég, hogy bárki más bárhol a közösségi, tehát a gyermekközösségekben, óvodában, vagy egyéb más közösségekben fölkészítenek egy gyermeket az iskolára. A családban egy pozitív gondolkodással, egy pozitív működést előre vetítve kell a gyereket fölkészíteni. Tehát nem beletáplálni a félelmeket, nem fenyegetni, hogy majd így kell tanulni, úgy kell tanulni, meg ilyen jó legyél, meg olyan jó legyél, hanem szeretettel, empátiával, de a konkrét dolgokra, a nehezebb helyzetekre, és eleve felkészíteni, hogy akkor azokban mit kell csinálni. Mindenféleképpen észre kell venni, hogy milyen kedvel megy a gyerek, már ugye kezdettől fogva. Hogy aznap reggel, amikor ugye az iskola kezdődik, vagy készül az iskolába, akkor hogy érzi magát. Mert hiszen, hogyha különböző jól ismertek ezek a kicsit ilyen iskolafóbiának is nevezhetném, ha már tartósabban fennáll, tehát félelem az iskolától, vagy az iskolában történik valami, ami a gyerek számára kellemetlen, tehát úgymond stressz, és ő azt a stressz inget nem tudja adekváltan kezelni. Túl nagy jelentőséget tulajdonít neki, az ő kis önértékelésében zavart jelent egy-egy váratlan szituáció, és nyilván ennek már megvan az oka, az ő 6 éves életkorában szerzett saját élettapasztalatai révén. Tehát minden viselkedésünk, minden érzelmünk, minden különböző helyzetben megélt fizikai, érzelmi és gondolati élményünk, emléknyoma ott van a fejünkben, a buksinkban.
Szokták azt mondani, hogy ezeket a dolgokat azért, hogy kinőheti a gyerek. Későbbiekben milyen hatása lehet az életére? Tehát miért is fontos azt, hogy fölismerjük azt, hogy a gyerek félelmek vannak, hogy a gyerekünk szorong, ez a későbbiekben milyen hatást gyakorolhat az ő életére?
Én nem azt mondanám, hogy kinövi a gyerek, hanem, hogy ha jó szülei vannak, ha a szülő-gyerek interakció kezdettől fogva, tehát csecsemőkortól fogva jó, legalább jó minőségű, vagyis, hogy folyamatosan figyel rá a rezdüléseire, adekváltan reagál, hogy a szeretet öt nyelvét, ugye Gary Chapman könyvekből jól ismert, a szeretet öt nyelvét, az gyakorlatilag megéli a gyerekével, tehát minőségi idő, támogatás, biztatás, szeretet, illetve támogatás, biztatás, aztán a dicséret, aztán a jutalmazás, ajándékozás, aztán a szívességtétel, és hát a testi érintés, ami a gyerekek fejlődésében is óriási jelentőségű. Tehát, hogyha valahol ebben a szellemben neveljük a gyerekünket, akkor óhatatlan, hogy ne vegyük észre, hogy mikor kezd el változni, mikor kezd el esetleg agresszívebb lenni, mikor kezd el tiltakozni, mikor kezd el erősebben dacos lenni, mikortól nem alszik úgy, ahogy eddig, mikortól nem eszik úgy, ahogy eddig, mikortól nem teljesít úgy, mikortól változik meg egy kommunikációja, a stílusa, az öltözködése, a rendszeretete, vagy éppen a hanyagsága. Tehát nagyon-nagyon összetett az élet minden területére kiterjed, de az a szülő, aki legelőször ezeket a megnyilatkozásokat nem veszi észre, és nem próbál rögtön ezzel a témával leülni nyugodtan, tehát értő, nyugodt figyelemmel hallgatni a gyerekét, és ezt megbeszélni, abból messze menő következmények lesznek, és várhatóan csak elhatalmasodik.
Ezek felnőtt korban személyiségi jegyek maradhatnak, mint amit most mondott, hogy a türelmetlenség, a tiltakozás, a rend szeretete, vagy a rend nem szeretete, vagy valami, ez meg tud
hogy
maradni
nem. Felnőtt korban? Alapjában véve a gyermekkori viselkedészavarok, magatartászavarok alapjai a felnőtt korinak. Egyébként mondjuk a felnőtt kori depresszió, szorongás egyharmada az gyerekkorban keletkezik. És mondjuk annak is főleg a serdülőkori időszakában. Tehát azt mondanám, hogy azért fontos, és a Babamama klubban is erre próbáltam kitérni, hogy azért fontos, hogy a születéstől a 3 éves korig nagyon-nagyon jó legyen a gyerek-szülő interakció, hogy tényleg mindig a legoptimálisabban próbáljunk meg a gyermekünkkel együtt jelen lenni, és reagálni, és segíteni őt, mert és a felmerülő nehézségeket észrevenni, és minél hamarabb segítséget kérni szakembertől, mert ezek jönnek vissza, ebből adódó problémák jönnek vissza a kamaszkorban.
Akkor most egy nehéz kérdést fogok feltenni, és most vagy nagyon elszomorodnak majd esetleg az emberek, vagy akkor ölni fogunk, nem tudom még a választ. Mi a helyzet Kalocsán?
Hát Kalocsán is ugyanez a helyzet, mint országosan, hogy a gyerekkorban, a különböző korosztályokban, különböző mértékben természetesen folyamatosan jelen van a szorongás. Ez ugye megjelenhet a gyerekorvosoknál a testi betegségek formájába. Tehát ez a krónikus fejfájás, hasmenés, székrekedés, nem eszek, panaszok, ezek mögött mindig gondolni kell, nem igazából a szervi betegségek, mert ennek 90%-a körül pszichés hátterű, vagy az aktuális élethelyzet nem megfelelő kezelése, környezeti kellemetlen hatások, nem tisztázott hatások, de legtöbbször a szülő-gyerek interakció zavara, illetőleg a kortárs csoportokkal való zavar van. Ezekre kéne nagyobb hangsúlyt fektetni, és akkor a pedagógusoktól a segítséget megkérni. Tehát ugye több olyan fórumot kellene a városban is akár indítani, kezdeményezni, ahol például a szülői tréningeken lehetne részt venni. Tehát én azt látom, hogy miután a gyerekkori szorongások, depressziók, viselkedés problémák mögött nagyon-nagyon-nagyon fontos szerepe van a szülőnek a korai felismerésben, a megelőzésben, a stresszel való megküzdés megtanításában, a megfelelő segítség megtalálásában és igénybevételében felvállalni azt, hogy igen, itt gond van, és azt szeretném, hogy hosszú távon boldog, egészséges gyermekem legyen, és ezt tartom szem előtt, és nem pedig az, hogy jaj, most mit szól a környezet, hogy én elviszem egy ideggyógyászhoz, vagy egy pszichológus, vagy egy terapeutához a gyermekemet. Ezen a szemléleten kell változtatni, mert a szülők számára nagyon nagy segítségre lenne sokszor szükség, és én ezt nagyon hiányolom.
Mikor kell ez a segítség?
Én ezt a mindennapi munkámban tapasztalom, hogy amikor eljön egy szülő azzal, hogy a gyermekkel az előbb említett bármelyik probléma van, akkor ugye én mindig azt kérem, hogy akkor egy órát minimum az anyukával beszélhessek. Az ő életéről, a problémáiról, a gondolkodásáról, a stresszkezeléséről, és akkor kiderülnek a dolgok, hogy az anyák egyedül vannak, egyedül maradnak a problémáikkal, nagyon sok csonka család van, ahol egyedül nevelik a gyereket, és ebből adódóan rendkívül hátrányos helyzetbe kerülnek ezek a gyerekek az anyákkal együtt. És hogy az anyáknak a képzését úgymond lehetne valamilyen okos módon, akár pályázatok révén, tehát a városban ilyen projekteket kezdeményezni, ahová eljöhetnének, és tényleg folyamatosan konzultálhatnának, és segítséget kérhetnének, tanácsokat kérhetnének. Mert a nevelési tanácsadó nagyon túlterhelt, tehát nagyon problémás esetekre is ugye hosszú előjegyzés van, a magánrendelés nem érhető el nagyon sok ember számára anyagilag, tehát így azért rengeteg embernek nem tudunk segíteni, akinek igazából a legnagyobb szüksége lenne arra, hogy olyan tanácsokat adjunk a neveléshez, ami nélkülözhetetlen. Mert egyik probléma, egy hibás döntés hozza magával a szülő részéről a következő hibás döntést, és ez sajnos a gyereken csattan, meg ő rajta. Tehát az indulatkezelés a felnőtteknél hatalmas probléma. Mindennapos kiabálás, üvöltés a gyerekekkel, harmadik szólás után kifordulnak önmagukból a szülők. Tehát én sorozatban ezt tapasztalom, akkor ne csodálkozzunk, hogy a gyerek bepisil, hogy a gyerek nem tanul, hogy nem akar menni ide-oda, hogy nem akar lefeküdni, hogy... Szóval ne csodálkozzunk. Tehát, hogy a szülőknek nagyobb segítés, hogy a szülőkben az igény feltámadna arra, hogy amikor a gyerek megváltozik, észreveszem, akkor ne a gyereket toljam magam előtt, hogy ő a rossz, és ő a problémás, és neki kell a segítés. Gondoljam végig, hogy én hogy állok lelkileg, milyen rendezetlen problémáim, kapcsolati problémáim vannak munkahelyi, a férjemmel, a párommal, a családommal, mi az, ami most engem a legjobban frusztrál, kivel beszélem én meg, vagy magamba folytom. Mert ez mind-mind a sugárzik át a gyerekre, és mind-mind engem, mint szülőt, problémákkal teli szülőt akadályoz abban, hogy a gyerekemre tényleg teljesen oda tudjak figyelni, és megfelelő pillanatban, megfelelően készenléti állapotban legyek, és amikor kellek neki, akkor tudjak reagálni rá. Tehát én azt mondom, hogy a szülőknek kellene nagyobb segítés, és a szülőknek is ez a minden fórumon történő képzése, tehát a könyvtárakban rengeteg ilyen könyv van, a könyvesboltban rengeteg ilyen könyv van, ami a gyermeknevelésről szól az átlagembereknek, a szülőknek. Én mindenkinek azt tanácsolom, hogy forgassák, olvassák, akár interneten is nagyon sok okos dolog, jó, néhány butaság is elhangzik, de ha többet elolvasnak az emberek, akkor ki tudják szűrni, hogy mi az, ami hasznosítható, felhívja a figyelmet arra, hogy egy kicsit másként gondolkodjak, másként tegyek. És hát sajnos a gyereket helyezem első sorban az életem középpontjába, mert azért ki lehet bírni azt a 14-16 évet, amíg elsősorban nekem oda kell koncentrálni, és utána még bőven ráérek minden mással az életben foglalkozni, mert elélünk 80-90 évig, ha normálisan próbálunk élni, vagyis egészségesen. Mert a stresszkezelésünkhöz alapvető, hogy egészséges életmódunk legyen, hogy egészséges gondolkodásunk, hogy egészségesen éljünk, hogy kerüljük a károsító szokásokat, hogy egészséges sportolás, épp testben, épp lélek, ugye? Tehát borzasztóan szerte ágazó ez a szorongás megelőzés. De alapvető, hogy a családok egészséges életmód szemlélete picikortól végig, egész a kamaszkor végéig meglegyen, és erre neveljék a gyerekeket. Mert ez alapja annak, hogy megerősödik a gyerek, megtalálja a szorongás levezetés módját, egy normális mozgásban, közösségi életben, hobbiban, zenében, kirándulásban, vagy ami tetszik, de meg kell találja, hogy ő hogyan tudja ezt megtanul, szorongásoldástól kezdve, kis jóga, kis relaxáció, komolyabb esetekben, millió egy lehetőség van már, tehát, hogy ezeket megismerik, de a szülők is megismerik, mert ők tudják átadni a gyereknek, és ők tudják a gyerek figyelmét ráirányítani arra, hogy édes kisfiam, ez nagyon érdekes, nagyon jó. Vagy elviszem családi programokra, vagy ilyen közös programokra, most már lesz a kórháznak, ugye ez az egészségfejlesztési iroda keretében lesznek családi hétvégék, családi programok, amiben elvárják majd a felnőttek mellett a gyerekeket is ezekre a programokra.
Most szóval, nagyon jó, hogy néhány olyan dolgot is kiemelt, hogy mivel lehet akkor ezt a szorongást kezelni, családi programok, igen, sport, igen, különböző időtöltés. Most így a végén föltenném a kérdést, hogy mennyire szabad a gyereket szembesíteni azzal, hogy neki félelmei vannak, hogy neki szorongása van, nem fogjuk akkor még jobban ezt a dolgot megágyazni benne? Vagy inkább a szülőnek okosan csak belecsempészni kell az életébe ezeket a dolgokat, amit későbbiekben hobbi szinten kialakulhat?
Hát én, mint terapeuta szakember, azt kell mondjam, és én is azt tapasztalom, hogy a problémákkal szembesülnünk kell. Ez a megoldás első lépése. Hogy nekem tudni kell, a gyermekemnek tudni kell, hogy neki mi a problémája. Tehát nyilván ővele megpróbálom megfogalmaztatni, hogy mit érez, mit gondol, lerajzoltatom, mert nem tudja elmondani. Rajzol, ha rendszeresen rajzoltatom a gyereket, és én nem értek a rajzértékeléshez, elemzéshez, de azt látom, hogy megváltoznak az alakok, a színek, a nagyságok, a méretek, neki a gyereknek a mérete, a képen való elhelyezettsége, és a többi, akkor abból látom, hogy valami nem stimmel. És a gyerekkel is, ha beszélgetek, ha rajzáról például sokat beszélgetek, vagy az eseményeket valóban megélem vele együtt, elmeséltetem, hogy ha óvodában volt, hogy mi történt, hogy történt, belelopom a napi rendembe, akkor óhatatlanul észreveszem ezeket a dolgokat.
Akkor ez is nagyon-nagyon jó, és örülök neki egyébként, hogy most ezt mondta a doktor, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és elmondta nekünk mindezt, és jó tanácsokkal is elláttuk a szülőket. Még egyszer köszönöm szépen, hogy eljött.
Hát nagyon szívesen, ez nyilván csak egy kis szelete, és ugye azért ez egy hatalmas téma, tehát itt, igen, inkább csak, hogy mindenki számára, hogy sokoldalú terület, megelőzés elsősorban, egészséges életmód, egészséges psziché, mentál higiéne a családokban, és ha külön élnek is, a gyerek legyen az elsődleges szempont, és a gyerekkel együtt töltött minőségi idő. Nem kell túl sok, de az a 7 perc az nagyon kevés, ami most átlagosan esik. Úgyhogy mindenkinek azt kívánom, hogy ezen sikerüljön változtatni, mert akkor biztos, hogy csökken a szorongással és a hasonló következményekkel járó állapotok száma.
Ez most nagyszerű végszó volt. Dr. Lázár Terézia kalocsai ifjúsági főorvosnak és pszichoterapeutának még egyszer köszönöm szépen,
nagyon
hogy itt volt, és napot kívánok.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Nem kéne ennyit küzdeni egy.
éneket a Unique itt a Corona FM 100-on a Turmixban. 6 perc elmúlt el, 10:30 megyünk tovább a témáinkban. Hosszú évekre visszanyúló hagyományá vált már ugye bátyám, hogy a helyiek egy hatalmas műsorral egybekötött éjszakában nyúló mulatsággal ünneplik a farsangot. A Rácspléni Rófali egy falu egyik legnagyobb népünnepélye, amely kicsiket és nagyokat egyaránt a faluházba vonz, csak úgy, mint prominens meghívott vendégeket. Az idei Prélóra a rendezvényt szervező bátyai horvát nemzetiségi önkormányzat vezetője, Anisic Ferenc mesélt a Korona FM 100-nak.
Hát nálunk ez egy picit ünnepélyes az Apréló, épp azért, mert az egyik legnagyobb rendezvényünk, tehát himnuszokkal kezdtünk, ugye magyar és horvát himnusz, utána pedig az általános iskolások léptek föl egy műsorral, a horvát nyelvet tanuló általános iskolások, azután pedig jött a Vodenica táncsoport. Tehát nem akartuk olyan hosszú lére engedni gyakorlatilag ugye a műsorokat, nem is hívtunk ezért most vendég együttest, tehát ez volt egy rövid programra gondoltunk, mert mindenkinek ugye több helyen is részt kellett venni, mint például a főkonzol asszonyunknak, ő Bácsalmáson kezdett, ő nem is tudott részt venni a programon, ő később jött, és ugye voltak még meghívott vendégeink, nekik más helyre is el kellett menni, és ezért volt ez a, hát mondhatni, hogy egy félórás program. Ruzsica Ivánkovicsnak hívják. Annyit kell róla tudni, hogy még nem kinevezett főkonzul, ő csak megbízott, de mondjuk ilyen helyeken volt, nagy követségeken, mint Dél-Afrika, Brazília, Új-Zéland, New York, tehát egy igazi diplomatával állunk szemben. Én most találkoztam vele először, tehát most futottunk össze először itt bátyán. Az első benyomás, ami egy nagyon-nagyon kellemes ember, hát nagyon diplomata, ezt kell, hogy mondjam, szóval fantasztikus egyéniség. Én szeretném, hogyha ő tudna itt maradni, de hát ezt majd a horvát állam dönti el. Nagyon tetszett neki, tényleg nagyon-nagyon aranyosan viselkedett, úgyhogy én csak jókat tudok mondani. Ahogy a megjelenéséből, a habitusából, a határozottságáról, tehát úgy az első benyomás, tehát ilyen tökéletes kisugárzása van. Ezt lehet látni egy emberen. Tehát egy nagyon, hogy is mondjam, tehát ugye ilyen helyek után az ember azt gondolná, hogy mit tudom én, ez a megbízatás, ez neki esetleg leminősítés, ezt nem lehetett érezni. Hát mondjuk azért ilyen helyeken lenni diplomatának, ugye, amit felsoroltam, azért nem kis dolog, és talán úgy venni az ember, ugye, hogy mit tudom én, hát én legalábbis úgy gondoltam, hogy hát ilyen helyek után egy leminősített dolog lenne, de nem, ez nem látszott rajta. Természetesen üdvözölte a bátyaiakat, egy pár szóban említette, de nem engedte mondjuk úgy hosszú lére, tehát hogy örül, hogy itt lehet köztünk, meg hogy ennyien össze jöttünk, ugye, mert azért úgy voltunk ám elég szépen, úgy 300-350-en, tehát volt, és rengeteg fiatal, amit külön meg is említett, hogy nagyon örül, hogy ennyi fiatal van itt, ugye, mert hát a fiatalok azért viszik táncba is, meg mindenbe a tüzességet, vagy hogy úgy mondjam. És utána, ugye, tehát mondom, nem engedte hosszúra a beszédét, jó szórakozást kívánt, meg hát ugye közben vacsoráztunk is, tehát vacsora közben érkezett Bácsarmásról, és még azután három helyre kellett volna elmennie. Tehát ennyire zsúfolt volt a programja. Tehát annyira megbeszélni, illetve beszélgetni nem tudtuk. Egy meghívást kaptam a főkonzulátusra, Pécsre, hogy egy picit többet tudjunk akkor beszélgetni, úgyhogy majd ennek eleget is teszek.
Anisic Ferenc, a bátyai horvát nemzetiségi önkormányzat vezetője, a Rácspléró kapcsán beszélt nekünk arról is, hogy milyen együttműködési lehetőséget tart elképzelhetőnek, akár gazdasági, vagy akár kulturális téren Horvátországgal. Emellett a jövőbe tekintve már szót ejtett bátya soron következő nagy rendezvényéről is, amelyben társszervezőként vállalnak részt.
Horvátország most tagja lett az Európai Uniónak, tehát szélesre nyíltak a határok. A volt konzulasszonnyal voltak elképzeléseink, ugye most ezt az újnak is majd föl kell vázolni, mivel hogy nekünk ugye van egy testvértelepülési kapcsolatunk ugye Horvátországban, Dalmáciában, és hogy ki szélesítsük ezt az együttműködési megállapodásban már szerepelt dolgokat, hogy akár a sport, a kultúra, az oktatás, és ugye nem utolsó sorban pedig a gazdaság, hogy mi mivel tudnánk esetleg a gazdaságban megjelenni. Ugye hát az ottaniaknak van fügéjük, mandarinjuk, kiviük, a halra gondoltunk, ugye a makrélára, vagy hát mit tudom én, hát egyéb dolgaik. Ugye nekünk meg van fokhagyma, paprika, hát mindenféle zöldségünk, ugye ők el vannak ájulva, hogy hát itt egyetlen egy követ nem lehet találni, ott meg csak kő van, ugye? Dalmáciában úgy lopkodják el a termőföldet, és meg vannak elégedve nagyon a termékeinkkel, ugye hát mindig aki vendég, ugye nálunk szokott lenni, vagy a házaknál ugye elhelyezzük a vendégeket, akkor mindig ilyen megkínáljuk, illetve hát ajándékba adunk nekik ugye házi kolbászt, házi szalámit, meg szalonnát, meg mit tudom én, hát teljesen odáig vannak, hogy ugye ez Dalmáciában nem lehet megoldani, ugye a meleg miatt. Tehát erre gondoltunk, hogy esetleg a gazdasági kapcsolatokat is ki tudjuk szélesíteni, de ennek a mikéntjét, ugye ezt majd a főkonzulasszonyjal meg kell beszélni, hogy egyáltalán, hogy hogy is mehet ez ugye államközi, meg mit tudom én. Tehát a határok most már nem akadály, csak ennek a lebonyolítása, hogy is mehetne. A Fokhagyma Fesztivál előtt ugye lesz még a falunap, ez a két önkormányzatnak a közös rendezvénye, tehát a települési önkormányzatnak és a horvát önkormányzatnak. Ez Iván napkor szokott lenni, vagy az Iván naphoz közeli hétvégén, tehát szombaton. Arra feltétlenül meghívjuk. A Fokhagyma Fesztiválra is meghívjuk. Igaz, hogy az nem a mi rendezvényünk, de bennünket is meghívnak erre a rendezvényre, és részt is szoktunk venni. Feltétlenül tehát mindenre a két eseményre meg fogjuk hívni a főkonzulasszonyt. De hát mondom, előtte még akkor találkozunk, és hát ugye mindjárt akkor indítunk ezzel a gazdasági dologgal, hogy egyáltalán hogy is lehetne, vagy segítséget kérni, hogy is alakulhatna ez ki. Mondjuk a két önkormányzat között, mivel hogy van együttműködési megállapodásunk is, ugye csak hát a többi hátterét nem tudjuk még ennek, a jogi hátterét, meg mit tudom én, ezt hogy lehetne realizálni.
Hát nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy az idei Bátyai Rácz Prélón minden eddiginél különlegesebbre sikeredett. Történt ugyanis a tombola sorsolás végén valami, amire senki sem számított, idézte fel nekünk Annisics Ferenc. Fia ugyanis ezen az estén kérte meg párja kezét, amiről már nem szervezőként, hanem mint leendő örömapa mesélt a helyi nemzetiségi önkormányzat vezetője.
Hát ez egy olyan dolog volt, és egy tökéletes kreativitásról árulkodik itt a nagyobbik fiú. Úgy gondolta, hogy ugye a tombola osztás végén lesz egy tombola külön díj, és a külön díjban ugye pedig egy kis dobozkában egy gyűrű volt, amit a barátnőjének szánt. Na és akkor ezt a külön díjat, ugye ezt neki kellett kihúzni. Hát jó, persze elhangzott az, hogy bunda volt, persze. Olyan szempontból, hogy más ezt nem húzhatta ki, ugye? Csak a barátnője, és ugye ez neki titok volt. És először egy ilyen döbbenet volt, nem tudták az emberek, hogy most tulajdonképpen mi is van, vagy miről is van szó. És amikor megtudták, hogy ez egy lánykérés, térdelvett, és ugye hát ő nyújtotta át ezt a külön díjat, hát azt az ovációt, a színpaddobogás, fütyülés, kiabálás, ordítás, amikor már leesett az embereknek, hogy hoppá, hát ez egy lánykérés, ugye, és ugye több száz tanú előtt fantasztikus élmény volt, tehát mint örömapa, ugye ott sírás kerülgetett ott egy-két embert, nagyon megható volt, tehát fantasztikus dolog volt, én csak gratulálni tudok nekik, és hogy ilyen kreativitással lánykérést, hát ilyen még nem volt, bátyám.
Hát akkor engedje meg még egyszer, hogy így az adáson keresztül sokatszor is tudja gratulálni, hát egyrészt az örömapának, másrészt pedig Ancsinak, illetve Mikának. Köszönjük szépen Annisics Ferencnek, a Bátyai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjének a beszélgetést. Azonnal visszatérünk, és szét is nézünk Bács-Kiskun megyei bűnügyi térképén, kiemelten górcső alá veszük persze a kalocsai rendőrség munkáját. Korona FM 100.
We chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you.
Don't you ever say I just walked away. I will always want you.
Szolgáltató magazin.
10 perc múlva 11 óra folytatódik tovább a Turmix. A közelmúltban Kecskeméten tartott értekezleten értékelte az elmúlt év rendőri munkájának eredményességét a Bács-Kiskun megyei főkapitányság vezetője. Dávid Károly rendőrdandár tábornokot telefonon sikerült utolérnünk, így a Korona FM 100-nak is kifejtette, hogy hogyan tekintett tavalyi teljesítményükre, hogyan alakultak a bűnügyi mutatók, illetve hogy milyen trendek figyelhetők meg a közlekedési morál változásában. Nézzük!
Összességében azt kell mondanom, hogy rendkívüli nagy kihívásokkal, dinamikus változásokkal teli évet zártunk, ugyanakkor sikeres esztendőt is. Az elmúlt évet bűnügyi szempontból az jellemző, hogy valóban csökkent a bűnügyek száma. 14.529 bűncselekmény miatt folytattak nyomozást a rendőri szerveink, és ez több mint 30%-kal kevesebb, mint 2012-ben. Ugyanez a kedvező tendencia a bűnügyi fertőzettség esetében is megfigyelhető, hiszen az elmúlt 5 év második legjobb értékét jelzik, ugye az adatok. A 100 ezer lakosra jutó bűncselekmények számát, ha tekintjük, akkor az elmúlt esztendőben 100 ezer lakosra a megyében 2819 bűncselekmény jutott, még korábban 4089. Hozzá kell tennem azt is, hogy a nyomozati eredményessége a megyének szintén kedvezően alakult. 42%-os eredményességről 51,7%-ra javult a nyomozati eredményessége a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányságnak. A bűncselekmények döntő része a kecskeméti illetékességi területen történt, megyeszékhelyen, azonban itt is nagyon kedvező a változás, hiszen a korábbi időszakhoz képest a megyében regisztrált bűncselekmények több mint 46%-ával szemben az elmúlt esztendőben már csak 36%-kal részesedett Kecskemét. Nyilván ebből következik, hogy a megye egyéb településein, városain természetszerűleg az arányuk növekedett. Egyébként számszakigazságát tekintve azt tudom mondani, hogy kivétel nélkül minden rendőrkapitányság illetékessége területén csökkentek a bűncselekmények. A megye közlekedés biztonsági helyzetében mi egy hosszabb ideje folyamatos elemzéseket végzünk. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy 1994 óta csökkenő tendencia érvényesül. A tendenciát figyelembe véve a halálos balesetek trendje az elmúlt évi kisebb emelkedés ellenére is összességében csökkenő tendenciát mutat, és nagyon kedvező az is, hogy a súlyos balesetek száma immár lényegesen alacsonyabb, mint a könnyűeké, a különbség pedig folyamatosan nő a két kategória között. Érdekes módon az elmúlt évi adatok azt mutatják, ha valóban a közlekedés biztonsági helyzet elemzésében picit jobban belemegyünk, hogy a legtöbb személyisérüléssel járó baleset szombaton következett be, a szombati napokon következett be. Azt kell mondanunk, hogy a balesetek bekövetkezésének okait, ha vizsgáljuk, akkor korábban a gyorshajtás szerepelt első helyen. A gyorshajtás az elmúlt esztendőben a második helyre szorult. A legtöbb baleset az elsőbségi jog meg nem adásából fakadt, és ezt követi csak a gyorshajtás, ami egyébként mindenféleképpen egy örvendetes tény, és hát harmadikként a kanyarodás szabályának megszegéséből fakadt a legtöbb baleset. Az okozókat is, hogyha nézzük, akkor azt látjuk, hogy a személygépjárművek vezetőinek az aránya emelkedett az elmúlt esztendőben, tehát valamivel több baleset okozói között szerepeltek ugye a személygépkocsi vezetők, ami viszont örvendetes, és erre az elmúlt esztendőben oda is figyeltünk, hiszen különös figyelemmel próbáltuk a gyalogátkelő helyek biztosítását, környékét ugye valóban felügyelni. A gyalogosok és a kerékpárosok által okozott balesetek száma a kerékpárosoké kevésbé, de a gyalogosoké, mint okozók lényegesen kevesebb ízben jelentek meg balesetekben. Ez mindenféleképpen örvendetes változás. Azt kell mondanom, hogy látványosan látványosan az elmúlt esztendőben a balesetek számát tekintve nem következett be komolyabb változás a korábbi évhez képest. Trendjét tekintve azonban az elmúlt időszakot, mint ahogy említettem, 94 óta ezt folyamatosan figyelme kísérjük, jó irányba haladunk. Ami talán még mindenféleképpen említést igényel, az az ittasan okozott baleseteknek a száma. E tekintetben megyénk, azt kell mondanom, hogy lemaradt a többi megyétől, több éve probléma ez. Itt is jók az arányok, hiszen az elmúlt esztendőben 1%-kal csökkent az ittasan okozott balesetek aránya az összbalesetek számában.
Természetesen arra is külön rákérdezünk, hogy hogyan illeszkedik ezekbe a statisztikai adatokba a kalocsai rendőrkapitányság teljesítménye. A megyei főkapitány Dávid Károly rendőr dandártábornok elmondása szerint vannak olyan területek, amelyeken a kalocsai kollégák messze túlszárnyalták a megyei átlagot is.
A kalocsai munkatársaim munkájával kapcsolatban azt kell mondanom, hogy jó teljesítmény nyújtottak, kiegyensúlyozott és nagyon szakmai munka van a hátuk mögött. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt esztendőben, mint ahogy említettem, ugye a bűncselekmények száma nem csak megyei szinten, de a kalocsai rendőrkapitányság területén is csökkent, gyakorlatilag 15%-kal kevesebb bűncselekményt regisztráltunk, és e vonatkozásban azt külön hangsúlyoznom kell, hogy a közterületen elkövetett bűncselekmények száma is jelentős mértékben 20%-kal csökkent kalocsa illetékességi területén. Ugyanakkor a kollégák munkáját dicséri, hogy a nyomozás eredményességet tovább tudták javítani, meghaladja az 56%-ot, ami rendkívül szép teljesítmény, és megjegyzem, meghaladja a megyei átlagot is. A lopások száma csökkent ugyan, és Kalocsa területén is, megyei szinten is. Talán ez az egy terület, amiben 2014-ben nagyobb figyelemmel a nyomozás eredményességének növelésére kell majd törekednünk. Számtalan jelentős ügye volt a kalocsai rendőrkapitányságnak. Hát, hogyha valóban talán egyet vagy kettőt meg kell említeni, akkor mindenféleképpen megemlíteném még az elmúlt esztendő első hónapjában, január közepén történt azon súlyos esetet, ami egyébként joggal borzolta fel az ott lakók idegét is, idegrendszerét is, hiszen Miske és Hajós települések között fordult az elő, hogy a gépjárművük meghibásodását imitálva három elkövető leállított egy kistergépjárművet, és hát valóban a kistergépjármű vezetője gyanútlanul segítséget akart nyújtani a látszólag lerobbant gépjármű utasainak. Ekkor azonban hát azt kell mondanom, hogy nagyon súlyosan bántalmazták, a gépjármű kulcsát elvették, és természetesen a kistergépkocsival elhajtottak a helyszínről. Itt például a kalocsai rendőrkapitányság, a területen lévő rendőri egységek és a szomszédos rendőri szervekkel, a helyi vadásztársaság tagjaival is egy nagyon kiváló együttműködést valósítottak meg, és hát ennek sikereként gyakorlatilag mindhárom elkövetőt napokon belül sikerült kézzel keríteni. De megemlíthetném talán azt az ügyet is, amikor valóban egy lakóház elől eltulajdonított gépkocsival indult az ügy, és hát a kollégáknak, a kalocsai kollégáknak egy nagyon alapos, szisztematikus nyomozó tevékenysége eredményeként sikerült eljutni az elkövetőkhöz, és ahhoz a gyömrői műhelyhez is, ahol gyakorlatilag az ellopott autókat az elkövetők alkatrészeire bontották. Itt, amit sikerült eddig a mai napig megállapítanunk, több mint 20 személygépkocsi eltulajdonításáról beszélünk, amire már bizonyítékokkal rendelkezünk, és hát az okozott kár megközelítőleg 50 millió forint, tehát egy rendkívül nagy értékre elkövetett lopássorozatról van szó. Ebben is jeleskedtek a kalocsai kollégák. Én úgy gondolom, hogy számos példát lehetne még mondani, de tény az, hogy a kalocsai rendőrkapitányság munkatársai egy magas színvonalú szakmai munkát végeztek az elmúlt esztendőben is.
Nagyon szépen köszönjük a beszámolót Dávid Károly rendőr dandártábornoknak, a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság vezetőjének.
Korona FM 100.
You're better than the best. I'm lucky just to linger.
És a Smile szólt itt a Korona FM 100-on. Ennyi volt már a Turmix, de rendőrségi témában, amelyből ugye az idén az előbb kaptunk ízelítőt Dávid Károly rendőrdandártábornoktól. Egyébként holnap délelőtt 10 órakor kezdődő magazinműsorunkban sem lesz majd hiány, akkor a kalocsai ügyeket veszük majd górcső alá, és igyekszünk majd segíteni abban is, hogy ön se váljon hasonló esetekben áldozatá. Emellett megismerkedhetünk majd a kalocsai földön futók közül a nagykövettel, mert hogy Kalocsának van futó nagykövete, és végére járunk többek között annak is, hogy miért hamisítják előszeretettel a miskei festőművész Tóth Menyhért képeit. Tartsanak velünk holnap is, és a folytatásban is itt a Koronában.
Készült a Médiatanács támogatásával
a Média Mecenatúra programban.